Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Beaton Studio.
Felforgatók újra töltve. A Bátrak podcastje Kadarkai Endrével.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A Felforgatók Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Az ország egyik fele nem sokra tartja, a másik bármit megvesz, amin a neve szerepel. Szembe került a magyar dietetikus szakmával, az orvosokkal, de igazából egyikük sem tudott fogást találni rajta. Használja a médiát, és hagyja, hogy őt is használja a média, ha az érdekei úgy kívánják. Mindennel kapcsolatban sarkos véleményt formál, és egyáltalán nem érdekli, ki és mit gondol róla. Sóbert Norbi következik.
Norbi, szerinted te a magabiztosságod miatt lettél sikeres, vagy a sikereid után lettél magabiztos?
Én nem voltam semmilyen szinten magabiztos. Tehát nem mondhatom ezt, hogy egy magabiztosság hozza a sikert, hanem inkább azok az eredmények, amiket megcsináltam magamon, végrehajtottam egy célt, kitűztem magam elé, hogy le fog fogyni 104 kilóról 60 kiló alá, és ezt kitűztem és megcsináltam, végrehajtottam a napi edzéseket, betartottam a saját diétámat, és ha az ember látja azt, hogy a belerakott munka meghoz az eredményt, és ezt sok mindenben sokszor megismételt az életben, akkor ez hoz egy magabiztosságot.
De menet közben honnan van az emberben magabiztosság, hogy akkor is meg tudom csinálni?
Szerintem nincsen menet közben magabiztosság, hanem elszántság van. Ha valamit akarsz, akkor azt, figyelj, én azt gondolom, hogy a sikerhez öt dolog kell, leginkább az, hogy legyen célod, legyen terved, legyen hited, legyen szíved és legyen eszed. Ez az öt dolog kell. Ha valamelyik hiányzik, akkor könnyen buktatókba lehet futni.
Te mikor jöttél rá, hogy ebből az ötből megvan mind az öt?
Hát szerintem azt gondolom, hogy nem az elején. Tehát nem az elején. Én azt hiszem, hogy célom az mindig volt, nem tudok célok nélkül élni. A céljaimhoz terveket mindig szültem, és ahhoz tartottam magam. Hitem is mindig volt, tehát abszolút hívő vagyok, és a hitem az nem csak a jó Istenben, hanem saját magamban, a kitartásomban is van hitem, ez is nagyon fontos dolog. Amit teszek, azt mindig őszintén és szívből teszem, és hát azt gondolom, hogy biztos, hogy magam való eszem is megvan ahhoz, hogy amit csináljak. Úgyhogy én erre abszolút menet közben jöttem rá, és mai napig e szerint élek.
Meg volt benned egy jó adag kompenzációs szándék is, ugye? Azt mondtad egyszer például, hogy alacsony voltam, kövér, csóró, rendőr, gátlásos, apátlan, egy kis zsidó gyerek. Ezt te mind kompenzálni akartad?
Én azt gondolom, hogy mindenkinek van mit kompenzálnia, tehát nem csak nekem, hiszen ha valaki mondjuk, nem tudom, 192 centi, de teszem azt, mondjuk buta, mint az országút, akkor neki is van mit kompenzálnia, de lehet, hogy szerencsés, mert annyira buta, hogy azt se tudja, hogy kompenzálnia kell. Tehát én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik a maximalizmus felé törekednek, és szeretnek többet kihozni az életükből, azok mindig próbálják kompenzálni a gyengeségeiket. Én azt gondolom, hogy szerintem a gyengeségeink kompenzálása visz minket a tökéletesség felé.
De az hol dől el egy emberben, hogy ez nem lesz békjó, nem lesz még nagyobb gátlás, még nagyobb frusztráció, és hogy válik ez motivációs erővé?
Én azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiken tudunk változtatni. Tehát, hogyha lusták vagyunk, ezen tudunk változtatni. Hogyha el vagyunk zsírosodva, plöttyedtek vagyunk, ezen tudunk változtatni, mert ha el vagyunk plöttyedve, az semmi más, mint a saját lelki felépítésünknek a testi megjelenése. Tehát én azt gondolom, ezen is tudunk változtatni. A magasságunkon nem tudunk változtatni, de ez engem egyébként sosem zavart. Én nem hiszem, hogy az emberi csont és hús mennyisége határozza meg az emberek értékét. Nagyon sok ember a történelem során 160 centivel maga alá gyűrte az egész világot, tehát én azt gondolom, hogy az számít, hogy mi van a fejben és mi van a szívben. Az összes többi, ez csak a buta embereknek a sajátja.
Az egyik interjúban azt mondtad, hogy ha te nem hagyod ott a rendőrséget, nem zárod ki, hogy te lennél az országos rendőrfőkapitány. Neked akkor ilyen ambícióid voltak?
Én azért nem zárom ezt ki, mert egyrészt főiskolát elvégeztem, utána folytattam a jogi egyetemet, soron kívül léptettek elő hadnagynak, főhadnagynak, századosnak, tehát elég szépen mentem előre a ranglétrán, és azok a osztálytársaim, kollégáim, barátaim, akikkel együtt végeztem, azok között ma olyan emberek vannak, hogy belügyi attasék, a büntetés végrehajtás országos főparancsnoka, tudnám sorolni a NAV-érfelős államtitkár, a NAV bűnügyi főigazgatója, ezekkel mind egy padban ültem, egyszerre fejeztük be a főiskolát, és ők sem rendelkeztek jobb képességekkel nálam, tehát én inkább a tudásomat leginkább a privát szektorba helyeztem át.
De miért? Mit untált a rendőrségen belül? Mi hiányzott?
A rendőrségen belül vannak emberek, akiknek biztonságot ad a korlátolt parancsrendszer. És én nem szerettem azt látni, hogy nekem megmondják, hogy mit csináljak, megmondják, hogy hogyan jelenjek meg. Én az ember szeretek lenni, aki én mondom meg, hogy mi történik. Tehát az én szakmámban, az én vállalkozásomban most én vagyok az országos rendőrfőkapitány. De még attól is jobb a szerepem, mert igazán inkább valljuk be, hogy inkább a miniszterelnök vagyok. Mert hogy az Atya Úristen nem mondja meg, hogy mit csináljak ma vagy holnap. És ez egy nagyon jó érzés, hogy én mondom meg, hogy mennyit dolgozom, én mondom, hogy kinek dolgozom, én mondom meg, hogy hányra vagyok ott, és én mondom meg, hogy mit csinálnak az embereim, és én erre a függetlenségre vágytam.
De ha valaki erre vágyik, hogy ő irányítson mindent, akár egy ilyen intézményrendszert is, mint ami, vagy apparátust, ami mögötted van, az nem tűnhet úgy sokak szemében, hogy ez valami önkényeskedésre való hajlam?
Szerintem ez nem önkényeskedésre való hajlam, hanem szabadságra való vágy. Tehát abszolút szabad ember vagyok.
Menjünk oda vissza, amikor rendőr vagy, kicsit unod, azt mondod, hogy innen ki kéne lépni. Mi volt az a utolsó lépés, amikor azt mondtad, igen, megpróbálom, a saját erőmből én elindulok egy másik úton.
Ez egészen pontosan dátumozható időpont, 1998 volt, és nyár, rengeteg fellépésem volt, rengeteg munkám volt, volt egy kiemelt tiszti parancsnoki fizetésem, de ez a 44 ezer forint, ez egy hétvégén pontosan egy órás munkámba tellett, és volt 5 ilyen fellépésem egy hétvégén színpadon, diót bemutatók, aerobik bemutatók, stb. És igazán volt, hogyha elmentem fitnessterembe órát tartani esténként 2-t, akkor ezt így megint 3 napot megkerestem, és mivel képes voltam hetekkel egy hét alatt több százezer forintot összerakni magamnak, miközben a havi fizetésem 44 ezer forint volt, és nekem megmondták a rendőrségen, hogy én mit csinálják, hogy csinálják, meg hogy legyen, meg hogy ez az első, meg hivatás, meg butas dolgba bent tartottak éjszaka ügyeletes tisztnek, hogy őrizzek egy olyan intézményt, amilyen intézménynek igazából effektív nincs, és semmi első vonalbeli rendfenntartó szerepe. Én azt gondoltam, hogy ez nem igazándiból észszerű. Várjunk egy küldöttséget, hogy majd azt egy bemutatóval elkápráztassuk, egy önvéde bemutatóval, és várjuk a küldöttséget órákon át, mert a küldöttségnek a vezetői most éppen a belügyminiszter úrral ebédelnek, még büfikéznek egy kicsit, ezért addig én tartsam vigyázálásban az állományt, amíg a büfikéből megjön a külügyi államtitkár meg a belügyminiszter úr, és én nem akartam a büfikét itt megvárni, és azt mondtam, hogy egy teljesen impotens látszatmunkát végzek, ebből kifolyólag úgy döntöttem, hogy ezt befejezem, és emellett kaptam lehetőséget a TV2-n műsort gyártani, sokan nézték a tornáimat. Erre azt mondták a parancsnokaim, hogy egy szállodos az színes sportruhákban ne bohockodjon a televízióban, döntenem kell. Azt mondtam a parancsnokomnak, hogy nem kell döntenem, eldöntöttem, hol írjam alá. És teljesen közös megegyezéssel kértem azonnali leszerelésemet, és így történt.
Egy cseppnyi félelem nem volt benned?
Dehogy nem. Mindenkiben van félem, de azt gondoltam, hogy ha az ember havi 44 ezer forintért kiemelt parancsnoki beosztásban dolgozik, és összepakolom magam, akkor tudtam, hogy ez egy napi keresetem lesz, hogyha kimegyek innen. Úgyhogy tulajdonképpen, ha csak egy évig tolom ezt így a bizonytalamba, akkor is már tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a következő 10 év rendőri fizetését sikerült félretennem, úgyhogy nem érdekelt. Nem érdekelt ez a dolog.
Mitől féltél? Mitől tartottál?
Belenevelik az emberbe a szülei, belém és anyám belém nevelte, hogy az a biztos, ami biztos, tudod, elsőjén jön a biztos. Figyelj, én nem hiszek ebben. Én azt gondolom, hogy az a biztos, hogy ha te biztos vagy saját magadban, tudod, hogy miből fogsz pénzt keresni, tudod, hogy a piacnak milyen szegmensét fogod kiszolgálni, hiszel a képességeidben, és elvégzed a munkádat, na az a biztos.
De ahhoz is kell ám valamilyen képesség, hogy valaki, amikor ott hagyja a rendőrséget, már a TV2-n legyen egy ilyen műsor, ha csak pár perces is. Az hogy sikerült elérned? Tehát ott kiártad, felfigyeltek rád?
Ez úgy sikerült, hogy amikor fitnessteremben kezdtem órát tartani, heteken belül dupla telt ház lett. Tehát MLD-ja adták el a fitness stúdiók az órámra a jegyeket, egy aerobik helyre ketten voltak az órámon, tehát tumultus volt, mint egy diszkóban. Tehát nagyon sokan jártak hozzám. Felkértek, hogy tartsak bemutatókat csinos lányokkal, divat bemutatókon, sportnapokon, ott is nagyon nagy közönség siker volt, imádták azt a hangulatot, lendületet, amit képviseltem és képviseltünk a csapatommal. Ezt meglátva behívtak a televízióba, hogy élőadásban egy kis kitöltsék ezt az unalmas műsoridőt, és igazából 2-3 ilyen után magától kért fel a TV2 vezetése, hogy gyár csak egy ilyen műsort, bár pénzt nem adnak hozzá, de azt majd én összelapátolom magamnak, össze is lapátoltam.
Akkor téged vonzott az a része a hiúságnak, hogy ott lenni a képernyőn? Hogy ismertnek lenni?
Nem érzem ennek a hiúsági részét. Most se vonz, tehát nem sokat láttuk engem a televízióban, bárhol már kerülöm igazándiból ezt a dolgot. Engem egy dolog vonz, ahhoz, hogy az ember bevételt tudjon termelni, ahhoz reklám szükséges. A televíziós felület akkoriban a legjobb reklám volt ahhoz, hogy az ember bármit, akár az aerobikját, akár a fellépéseit, akár a kazettáját, akár a sportruhát, amit hord, el tud adni. Tehát az értékesítés miatt a tévé volt a felület.
Használtad a médiát?
Használtam a médiát, abszolút használtam a médiát, és a média is használt engem, mert nekik is egy nagyon jó sztori voltam, és vagyok a mai napig. Tehát a média ennek is nagyon jó volt, hogy hú, van egy rendőrszállodos, aki bombalányokkal tornázik, és amúgy meg 100 kilós kövér fiú volt. Ez egy óriási sztori.
Tehát de igazából, te ezt kitaláltad, hogy valami ilyesmit kellene felépíteni, és ez eladható?
Nem találtam ki, hanem elmondtam a valóságot, és láttam, hogy ez nagyon tetszik az embereknek.
Tehát de nagyon tudatosan bántál ezzel. Most nézegettem korábbi interjúkat, például Frey Tamásnak nyilatkoztál jó régen a műsorában, és akkor is éreztem azt, hogy tudtad, hogy el kell helyezni egy történetet épp akkor édesapádról. Tehát ott te nagyon pontosan így kiporcióztad, hogy mikor mit kell mondani, nem?
Én nagyon sok mindent nem mondok el magamról, ahhoz, hogy az ember kicsit tudjon egy kis vihart kavarni, néha egy picit azért adagolnia kell, tehát ha valamit valamiért elvet szoktam igazából mindig követni.
Azt ugye jól tudom, hogy például az, hogy a nagy duettbe föltűntél, az a te piaci eladásaidnak körülbelül a 20%-os többletét jelentette, magyarul ennyivel lett több. A te eladásod köszönhetően annak, hogy láttak hétről hétre a nagy duettben.
Amikor nagy duettben nagyon vidáman énekelgettünk Keresztes Ildikóval, és mentünk előre, ugye semmi köze ennek az update-hez, meg semmihez, és mégis az a szimpátia, ahogy mi ott bóckodtunk, és énekeltünk, és felléptünk, ez ténylegesen 20-30%-kal megemelte az értékesítési volument az országos hálózatomban, igen.
Amikor már ilyen volumenben lettél jelen része az ország közvéleményének, nem bántottak akkor sem a kritikák, a vélelmek, a bántások? Mert akkor mindig volt egy közegellenállás veled kapcsolatban, bizonyos körökben, nem?
Mindig volt egy közegellenállás velem kapcsolatban, és mindig lesz is egy közegellenállás velem kapcsolatban. nagyon kevés ember tudja azt elfogadni, hogy egy ferencvárosi kövér fiú, akit anyukája fölnevelt, és elment egy egyszerű utcai járőrnek, meg ugribugri aerobik edzőnek, az fel tud építeni egy többmilliárdos brendet, és ez magától mindenfajta politikai, meg állami, meg EU-s pénz, meg maffia, meg segítség, meg kölcsönök, meg lehúzások nélkül meg tudja csinálni, mikor még nem is magas, mikor még nem is szép, tehát egyáltalán mit képzel az ilyen csávó, tehát ezt nagyon nehéz lenyelni bizonyos embereknek.
Irigyek? Magyarul szerinted?
Mint az állat, olyan irigyek, és hát teljesen joggal irigyek rám, mert bizony azok a képességek, amelyekkel én rendelkezem, ők nem rendelkeznek. Ebből kifolyólag én megértem az irigységüket, és azóta részvétet érzek az irányukban, tehát őrizik meg jó szokásukat. Akik szeretettel fordulnak felém, azok felé én is szeretettel fordulok, és elmondom, hogy senkire nem vagyok irigy, pedig Magyarországon és a világban is rengetegen, ezerszer, milliószor gazdagabbak nálam, és abszolút, mert én, amit akartam az élettől, azt elértem az élettől, és én abszolút egy elégedett ember vagyok, és viszem a sorsomat, és csinálom azt, amit szeretek csinálni.
De ezt úgy mondod, mintha a sikerfokmérője a pénz lenne elsősorban, és a gazdagság.
Abszolút az.
Csak az?
Nem csak az, de az, de az egyik legfontosabb fokmérője. Tehát ugye, ha azt gondolom, hogy a siker fokmérője szerintem az több részből tevődik össze. Tehát egyik része az, hogy legyen egy normális, boldog családod, az is a siker fokmérője, mert hogyha valakinek a pénz annyira elviszi az életét, hogy mondjuk nincs mellette magánélete, nincsenek gyerekei, nincsen családja, nincsen értelme az egész életének és létezésének, az egy sikertelen ember. Tehát egy magányos milliárdos szerintem, aki az ajtót az eszkort prostik cserélgetik a kilincset, és testőrök vigyáznak rá, szerintem egy totál bukott ember. Tehát nagyon fontos szerintem az, hogy a családot legyen melletted, akit szeretsz, szeressenek a gyerekeid, büszke legyél rájuk, büszkék legyenek rád, legyen egy társad, egy feleséged, aki ott van, mert ha ez nincs, akkor emberként megbuktál. A siker másik fokmérője, én azt gondolom, hogy a pénz. Mert valójában a pénz mai világban ugyanazt jelenti, mint amit a kőkorszakban az élelem. Tehát sajnos ez borzasztó, de a pénz váltotta le ugye a zsákmány szerző képességet a dologba. Tehát lehetek én nagyon-nagyon boldog családos ember, roppant büszke vagyok magamra, de lakoltatnak éppen kifele, mert nem voltam képes a családom egzisztenciáját biztonságosra fölvinni.
Azért ez nem mindig az ember szándékain múlik. Ezt
hát nem, senkinek nincsen szándéka a bukásra. Hanem a bukásra nem szándékunk van, hanem bénaságunk. Ez az igazság. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy bukjunk, az nem a szándékainkon múlik, mert senki nem akar szándékosan megbukni. Ahhoz, hogy megbukjunk, ahhoz a saját bénaságunk kell. Ahhoz, hogy ne legyen elég kitartásunk, ne legyen elég eszünk, hogy meghozzuk azokat a döntéseket, amivel meg tudjuk védeni a saját családunknak az egzisztenciáját. Nagyon sokan inkább bámulják a televíziót, vedelik az alkoholt, szívják a cigarettát, bölcsen összehúzott szemöldökkel szíznak bele a cigarettába, hogy ettől kicsit felnőttnek látszák, ezt még 11 éves korukban elhitték, és borzasztó nagy hatalmas naivitással berohantak mindenfajta hiteleibe, mert azt hitték, hogy a hiteltől van pénzük, de a hiteltől nincs pénzed, hanem az a legnagyobb bukta a világon, amit elkövethetsz magad ellen, bárki ellen. Tehát ha nincsen még fölvenni mínuszt, az valójában nem igaz, az nem jelent pluszt. Tehát ez egy alapvető mondás, és én azt gondolom, hogy nem kell sikeres vállalkozónak lenni ahhoz, hogy valaki sikeres legyen anyagilag. Én azt gondolom, hogy az egyszeri fodrászmester, aki csinál 2 és 5 ezer forintért egy napi, egy hajvágás, ennyi. Ugye vidéken 2000, Pesten meg 8000. Na most, hogyha valaki csinál naponta 10 hajvágást, akkor megkeresi a napi 40 000 forintot. Akkor most mi van a fodrászmesterrel? Napi 40 000? Érted? Tehát abból azért lehet szépen élni, azt gondolom, minden szinten. És ha valaki csak egy egyszerű asztalos mester, milliós munkák várnak rá, alig találsz szakembert. Tehát én azt gondolom, hogy ott van a katasztrófa ellásva, hogy valaki belenyugszik abba, hogy majd minden hónap 5-ig átutalják neki az alamizsnát, és ő azt gondolja, és erre mindenfajta hiteleket vesz föl. Na ez borzasztó nagy felelőtlenség.
Nem félsz attól, hogy egyik-másik ilyen kijelentésedből valamifajta társadalmi vihar kerekedik megint?
Figyelj, a társadalom az nem tűri az igazságot. A társadalmi vihar nem tűri az igazságot, amikor azt mondtam januárban, hogy nem jó az, hogy a nők nagy része 40 kilókat hízik a terhesség során, és utána az 50 kilós mennyasszony 90 kilós döngő léptek érkezik meg a hálószobába, és emiatt bizony vannak nők, akiket elhagynak. Ebből egy óriási társadalmi vita keletkezett.
Te nem hibáztál egyik fázisának sem a kommunikációban?
De hibáztam, mert az igazságot nem lehet kimondani. Tehát egy olyan világban élünk, hogy mindig azt kell mondani, amit az emberek hallani akarnak, a hazugságot. És ez a politika kurva jól ért egyébként, tehát a hazugságot kell az embereknek az agyába tolni, mert azt kell mondani, ha valaki kövér, hogy így, nagyon jól nézel ki, egyéniség része, szinte egy MeToo mozgalom, tehát egyszerűen mondtad, mikor egy betegségről beszélünk. Én nem fogom azt hazudni az embereknek, hogy minden férfi marha boldog, ha a felesége 50 kilóra, 100 kilóra hízik, mert mindannyian rögünk ezzel, hogy mekkorát hazudtunk. Nem igaz. Az elhízás egy betegség, tenni kellene, és én ezt azért mondtam ki, hogy igenis, aki el van hízva, és például nő, ne csak attól féljen, hogy teszem azt, cukorbeteg lesz, meg nem jön rá majd a fürdőruha, hanem attól is féljen, hogy lehet, hogy a párja le fog lépni. És hogyha ez a fajta félelem egy valós motivációba alakul benne, és lefogy, és helyettesz az egészségét, akkor mindenki nyert.
Tehát te azt elfogadod, hogy ez nagyon sok nő érzékenységét akkor bántotta.
Figyelj, én azt gondolom, hogy a célom az volt, hogy bántsak. Tehát kifejte az volt a célom, hogy bántsak, hiszen azt gondolom, hogy ha azzal nem tudsz eleget motiválni, hogy azt mondod, hogy figyelj, fogyjál le, mert az jobb lesz. Ha ez nem érsz el sikert, vagy azt mondod, hogy fogyjál le, mert nem egészséges, mert beteg leszel, akkor ha azt mondod, hogy fogyjál le, mert el fognak hagyni, na ez betalál. És ezt el kellett, hogy mondjam. Van, aki megértette, van, aki magára vette. Én senkivel nem személyeskedtem. Én elmondtam egy általános problémát a világban, és ezt csomó ember magára vette.
Te ilyenkor nem mérlegeled az, hogy ha az igazságérzeted az diktál, és rá akarsz ébreszteni embereket, te kimondod, és nem is nagyon mérlegeled azt, hogy ennek milyen következményei lehetnek, akár a te imázsodra nézve is.
Én azt gondolom, hogy nem szeretnék egy hazug imást fenntartani. Tehát én szeretnék az ember, aki valójában vagyok, aki azt mondja, ami a szívén van, ha úgy érzem, hogy az igazság, amit képviselek, az hasznos, akkor is tudok fel másoknak segíteni, akkor megteszem, de én nem fogok ahhoz tapsolni, hogy Magyarországnak a 75%-a már fúdoklik a hájba, és úgy el van hízva, és betegek az emberek, effektív. Ez egy világprobléma, ehhez nem fog tapsolni. Próbálom az emberekkel megértetni, hogy nem kéne annyi szénhidrátot zabálni, és kicsit többet kéne mozogni, és oda kéne magunkra figyelni, és nem kéne összeállított szemöldökkel öntudatosan beleszívni a cigarettába, mert azt gondolja, hogy ettől felnőttek vagyunk.
Szűk körbe vagyunk, bevallhatott. Igen. Ilyenkor, amikor neked esnek, amikor egy ilyen nagyon végletes kijelentést teszel, egy kicsit se rettensz vissza utána, vagy egy-két napig úgy nem sebeznek meg ezek a félelmek?
Nem sebeztek meg, nem rettentem meg, csak töröltem magam, mint Sobert Norbert a közösségi médiából. Csak a cégem maradt föl, mint update.
Annyi gyalászkodó kommentet kaptam?
Annyi gusztustalan kommentet kaptam, és azt mondtam, hogy ha engem egy ilyen állatfaj vesz körül, akkor ennek nem szeretnék a részese lenni, mint személy. És kicsit visszább léptem. De jobb is így egyébként sokkal.
Ugorva egy nagyot az időben, amikor elkezdted, igen, ezt az egész aerobik oktatást, sikeressé kezdtél válni. Szerinted melyik volt az a pont, amit kortól kezdve ez már egy milliárdos bizniszé vált, és te már egy hót profi üzletemberré váltál?
Én nagyon sok százer videókazettát adtam el embereknek a 90-es évek végén azért, hogy le tudjanak fogyni, és boldogan használták. Egy olcsó edzésforma volt, amit tudtunk terjeszteni. Rengeteg pénzt fetszöltem bele, rengeteg munkát fetszöltem bele. Igazából az én sikeremet a 2003-ban írt és 2004-ben kiadott update könyv hozta meg, a Norbi titok, amit kinyomtattam, legyártattam körülbelül, nem tudom, 500 forintért, most mondtam egy számot, és 3000 forintért árultak a könyvesboltok, tehát én könyvenként kerestem nagyjából, mint szerző 1000 forintot, és senki nem várt ettől semmi sikert, röhögtek rajtam, hogy persze, 1-es, 2-es, 3-as kód, update Norbi, ha-ha-ha, ment a röhögés.
Még ilyenkor se bizonytalanodsz?
Nem, még a könyvkiadó is röhögött rajtam, aki vállalta ennek a könyvkiadását, de azt mondta, hogy végül is a te kockátod, és egy év alatt eladtam 4 millió könyvet, és erre még elkezdtek ömleni a szponzorok. És ekkor éreztem úgy, hogy egy akkora cashflow jött be az én életembe, amiből valamit csinálni kell. És ekkor alapoztam meg a termékfejlesztést, és ekkor kezdtem gondolkodni egy franchise felépítésén. Volt hozzá pénzem, nem kellett elmennem kuncsorogni mondjuk egy ilyen, nem tudom, RTL műsorba, hogy valaki felfigyeljen és helyezze belém a pénzét. Sose kértem senkitől egy kanyit se, és ezért is roppant büszke vagyok.
És azzal mit tudtál kezdeni, amikor azt mondták, hogy hát ez valami sarlatánság?
A dietetikusok közül van, aki azt mondja, hogy ez egy sarlatánság, van, aki meg azt mondja, hogy ez az út. Ott is teljesen kettő irány van. Vannak azok a dietetikusok, akik maximálisan hisznek a szénhidrát csökkentett diéta létjogosultságában. Vannak, akik még mindig le vannak ragadva a több száz éves kalóriadiéta alapelveinél. Én azt gondolom, hogy mind a kettőnek igaza van. Minden út elvezet a csúcsig. Le lehet fogyni kalóriadiétával is, az éhezéssel jár, meg le lehet fogyni szénhidrát csökkentéssel is, az update, az meg nem jár éhezéssel.
De az se kezdte ki az önbizalmad, amikor azt mondták, hogy te egy kuruzsló vagy, egy sarlatán vagy.
Miért kezdenék ki, amikor ha bárki hozzám fordul, le tudom fogyasztani? Anélkül szétugráltatnám. Tehát 170 kilós fogyásokat csináltam meg embereken, mások szeme láttára. Mutass nekem egy pár ilyen fantasztikus dietetikust, aki ezt megcsinálta. Tehát Magyarországon leglátványosabban és a legtöbb embert eddig az elmúlt 15 évben én fogyasztottam le. És ezt szerintem senki nem vitatja el tőlem, mert nem tudtok előhúzni egy bármilyen tudományos professzorú címmel rendelkező embert, akit azt mond mondani, hogy a fogyás guru. Mert én vagyok az. Miért vagyok az? Az eredmények miatt. Ezt nem tudod reklámban megvásárolni, hanem meg kell csinálni, oda kell állni, és az embereknek segíteni kell.
Ha találkozol mondjuk egy ilyen szakemberrel,
igen.
Az idő előre haladtával mit tapasztalsz? Olvad a jég körülötted, vagy épp hogy erősödik, és mindig kább távolságtartóbbak?
Annyira olvad a jég, hogy rengeteg szakemberrel dolgozok, köztük biokémiai professzorral, Magyar Tudományos Akadémiai doktorával, tehát nagyon sok szakemberre dolgozom, és jelenleg is dolgozom egy népegészségügyi programon, amit ősztől fog Magyarországon bevezetni, amiben full minden városban orvosok vesznek részt.
Azt mondtad egy helyütt, hogy amikor valakit kudarc ér, már pedig téged, igen, azt mondtad ért kudarc, két dolog áll előtt. Az egyik a pia, a másik a munka. Te hogy úsztad meg, hogy az első soha nem nyúltál?
Nem mondom, hogy soha nem nyúltam. Voltak olyan kudarcok az életemben, hogy volt olyan este, hogy berúgtam. Persze.
De az egy estére vonatkozott?
Hát egy. Tehát sose voltam az a fazon, aki naponta hazamegy és betompít. Tehát van ebből Magyarországon 2 millió, elég az. De mire csatlakozzak hozzá?
Mondasz egy olyan esetet, ami még úgy gondolt, hogy ránk tartozik, amikor este úgy azt mondtad, hogy na most nagyon ki kell kapcsoljak, mert ez most pofán vágott.
Volt ilyen az életemben. Egyszer az volt, amikor a 2008-as gazdasági válságnál a logisztikai partnerünk a cégem összes pénzével lelépett, és eltűnt valahol Tájföldön.
Az nagyon nagy volumen volt.
Több százmillió forint, és nekem kellett helyette kifizetnem a gyártókat, vagy tönkre megyek, és vége mindennek. Tehát azért azt gondolom, hogy ez eléggé olyan időszak volt, hogy nagyon durva volt. Aztán volt egy másik ilyen az életemben, amikor az összes pénzemmel, az összes részvényemmel, meg a részvényeseim pénzével a Budakest szépen elment egy csődbe, és berántott minket magával, mert joggal bíztam benne, hogy a magyar pénzügyi szervek korrekten felügyelik a broker cégeket, és erre közölték a hírt, hogy már 15 éve csalt, úgyhogy, és ez bedöntött minket, úgyhogy akkor is összedőltem anyagilag, és amikor anyagilag, tudod, ez olyan dolog, hogyha építesz egy szép házat, és utána valaki fölgyújtja, ez pont ilyen érzés, amikor te van felépítesz, rengeteg munkát teszel bele, napokat, éveket, évtizedeket, és valami fajta, tulajdonképpen mind a kétszer bűncselekmény áldozata lettem, mondhatjuk így.
És akkor meddig tart nálad a letargia?
A letargia az nem tud sokáig tartani, mert a letargikus emberek azok halálra vannak ítélve. Tehát az, aki beerődik abban, ami történik vele, és nem képes azonnal 2 napot fölállni, és egy B-tervet szőni, és menni előre, annak vége.
Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy X nap berúgtál, másnap fölkeltél, délutánra már nagyjából egészében tudtad, hogy itt fel kell állni, és menni kell tovább?
Ez így van. Csak szükségem van 1-2 napra, hogy valahogy át tudjam aludni az éjszakát. Mert amikor az ember nem találja még a megoldást, és küszködik, és gyötri a félelem, meg a kétségbeesés, meg a bánat, akkor mindenképp szükség van 1-2 éjszaka tompításra.
De ilyenkor mi az, ami erőt ad, vagy mi az, ami lendületbe hoz a tekintetben, hogy nekem ennyi pénzveszteség után kell legyen egy olyan B-verzióm, ami visszahozhatja mindezt?
Mert egy dolgot elfejtenek az emberek, hogy nem a pénz az, ami minket erősítesz, hanem az a képesség, amivel meg tudod szerezni. És igazából én tisztában vagyok azzal, hogy nekem nem pénzem van, hanem tudásom. Olyan tudásom, amivel akármibe fogok, ha belerakom magam tisztességesen, akkor tudok pénzt csinálni. Tehát a holnaptól elköszönök az egész egészséges életmódtól, és eltekintek az egész missziómtól, és nem akarok már az embereken segíteni, és nem akarok ebből élni, akkor teljesen mindegy, hogy milyen vállalkozást fogok indítani, tök mindegy. Nyithatok lángos sütőket is, simán fehér lisztes lángossal, vagy éppen szervezhetek egy takarítócéget, és elvállom irodaházat takarítását.
Ez a Norbi név nélkül is működne, tehát úgy mondod, bármiben.
Semmi köze a Norbi névnek ehhez. Értem. Semmi köze, semmi köze. Azt is vállom, hogy az arcomat is átműtetik egy plasztikai sebésszel, és adhatnak nekem egy másik személyazonosságot egy tanúvédelmi programban, és ugyanúgy fel fogok építeni egy 3-4 év alatt egy több százmilliós vállalkozást.
Ez mi ez a képesség? Ezt definiálni tudod nekem?
Én azt gondolom, hogy ez egy túlélő képesség. Az embernek bennem megvan az az 5 dolog, amit elmondtam, hogy kell a sikerhez, hogy legyen. Tehát legyen célod, legyen terved, legyen hited, legyen szíved, legyen eszed. Nem tudom, hogy melyikből mennyi van nekem, de az arányok szerintem megfelelőek.
Azt meg tudod nekem mondani, hogy neked honnan jönnek az ötleteid? Az, hogy most mibe fogj, mi legyen az újítás, mi az, amihez most épp kedvet érzel, akár üzletileg, akár egyéb területen.
Az összes sikeres gondolatom, az mindig sportolás közben szokott keletkezni. Futok egy futógépen vagy az erdőben, az agyam tele van oxigénnel, és ugye rendkívül undorító dolog szerintem az embernek ok nélkül futnia. Tehát sosem szerettem. Viszont ki kell lépni a gondolati csapdákból, és ilyenkor utazni kell a fejébe. Futás közben oxigéndús agyi állapotba szoktak eszembe jutni megoldások, termékek, modellek, bármi.
Mondasz egyet, amire azt mondod, hogy az az egyik legnagyobb találatom volt ilyen tekintetben.
Volt egy pár ilyen, például a Duci Training videókazetta, ami a 90-es évek végén a legnagyobb sikert hozta, szerintem egy teli találat volt, hogy én találtam ki, hogy 100 kiló feletti emberekkel kezdett tornázni, nem, mert mindenki csinál fitness lányokkal tornázott, aztán, és aztán, hogy a kövér ember undorító, én nem azt mondtam, és én magam mellé vettem őket, és elkezdtünk tornázni és lefogyni. Aztán egy másik ötletem volt, hogy az emberek nagyon lusták, és nehéz diétázni, úgyhogy szállítsuk ki a fitness menüt. Úgyhogy ezt 2001-ben én kezdtem el Magyarországon kiszállítani, egy céggel közösen. Hát ez is egy elég nagy bomba ötletnek tűnt, én azt gondolom, és mai napig egy nagyon sikeres üzletág. Én voltam az, aki a bonyolult táplálkozási számításokat sima 3 kód alá rendezte, és azt mondtam, hogy 1-es bármikor ehetsz, 2-es délután 3-ig, 3-as még maximum reggelire, de nem kell lemondanod semmiről. Ugye ez az update-nek az alapszabálya. Erre sokan azt mondják, hogy ettől jobb ötlet a világon nincsen, mert igazából számítgatások nélkül megvalósul az embereknek a nagyjából a kiegyensúlyozott táplálkozása. Úgyhogy ezek mind egy kínzó, hosszú, zsírégető futás közben keletkeztek.
Nem állítom, hogy mindenben egyetértek Norbival, de abban egészen biztos vagyok, hogy helye van a felforgatók között. A világot a felforgatók teszik jobb helyé, konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai útkeresőt ismerhettek meg. Ha tetszett a felforgatók, iratkozz fel a műsorra az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy bármelyikben, amiben most épp hallgatsz minket. Kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. Ha szeretnél világszínvonalú podcasteket hallgatni, nézz rá a beatonstudio.com weboldalra. Az összes műsorunkat megtalálod. A mai adás szerkesztője és vágója Kovács Málna, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, hangmérnök Major Csaba, a gyártásvezető Gröger Dia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Én Kadarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók ti is!
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.